Uram, ahogy kinyitjuk a Te ígédet, kérünk Téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, és szólj hozzánk. Szeretnénk, hogy átformálnál bennünket a Te beszédeiddel, és adj nekünk olyan szívet, mint a béreaiaknak is volt, akik örömmel fogadták a Te ígédet, és utána pedig hazamenve kutatták azokat, és beépítették az életükbe. Szeretnénk, Uram, így lenni a Te trónod előtt, és várni a Te formáló kezed munkáját. Nyisd meg a mi szemünket, hogy lássunk, hogy meghalljuk, amit mondani akarsz. Adj értelmet, hogy meg is értsük, amit mondani akarsz. És még inkább kérünk, Uram, hogy amit megértettünk, az segíts nekünk beépíteni a mindennapi életünkben, hogy szerves részünké váljon, hogy a Te igéd meghatározza a mi életünket, nem csak a gondolkodásunkat, hanem a cselekedeteinket, a reményeinket, a vágyainkat és céljainkat. Kérünk Téged, hogy formáljád bennünket az ígéreted szerint. Amen. Amen. A Máté 5-ben elkezdtük azt a tanítását Jézusnak, ami az ő gyakori tanításának a központi üzenete volt. Azt látjuk ugyanis, hogy amikor beszél Jézus arról, hogy elkezdte őket tanítani, akkor egy olyan görög szót használ, ami azt jelenti, hogy rendszeresen ezt szokta nekik tanítani. Ezt nem csak egyszer mondta el, hanem nagyon sokszor tanította nekik ezt az üzenetet Jézus, ami itt a hegyi beszédben elhangzott. Egy másik alkalommal látjuk hasonlóképpen ezt feljegyezve a Lukács evangéliumában, de meg tudjuk innen azt, hogy Jézus, amikor csak tehette, ezekről a dolgokról beszélt az ő tanítványainak, és beszélt az embereknek. Ez a tanítás, amit itt a 5-től 7-es fejezetekig olvasunk majd, ez a királyságnak a lényegét foglalja össze. Ez olyan, mint egy királysági nyilatkozat, amiben Jézus elmondja, hogy na ez az, erről szól a királyság. Isten királysága erről szól. És ugye a farizeusok és a szadduceusok meg a vallásos emberek nagy megdöbbenéséről nem arról szólt, hogy milyen lesz majd Jézusnak a földi királysága, hogy fogja a római birodalmat, a római igát ledobni magáról, nem politikai hatalomváltásról szólt, nem arról szólt, hogy majd a kormány hogy fog kormányozni, hanem szellemi dolgokról beszélt. Azokról a dolgokról beszélt, ahogyan Jézus a királyságát a mi lelkünkben akarja vezetni, irányítani. Azokról a dolgokról beszél, ami majd akkor történik meg a mi szívünkben, és mi közöttünk, amikor Jézus valóban Úr a szívünkben. Ő a királyságának a szellemi vonatkozásairól beszél ebben a nyilatkozatban, ebben a tanításban, és ez volt a fő mondani valója Jézus tanításának, hogy ez Isten királysága, ez Isten országa. Láttuk a múlt héten azt a 3-as verstől, hogy a boldog mondásokat tanította Jézus a tanítványoknak, és beszéltünk arról, hogy ezek a mondások nem annyira akkor leszünk boldogok, ha mondjuk ezeket, hanem ha ilyen a hozzáállásunk, hogyha ilyen a beállítottságunk. És Jézus arról az áldott helyzetről beszél, amikor valaki tudja, és egy mélységes öröm fakad a szívében azért, mert tudja, hogy ő az Úr kedveltje. A 4-es Zsoltárban, én mindig is nagyon szerettem Dávidnak azt a bátor kijelentését, hogy tudjátok meg, hogy kedveltjévé választott engem az Úr. Ezt olyan jó tudni, elmondani. Te el tudod ezt mondani, hogy tudjátok meg, hogy engem Isten a kedveltjévé választott. Ez a meggyőződés az, ami olyan helyzeteken átviszi az embert, aminek a örömhöz, a földi boldogsághoz semmi köze nincsen. Olyan nehézségek, harcok, üldözések közepette tudta ez Dávid mondani, mint amiket látunk, hogy Saul üldözte, folyamatosan az életére tört, és mégis ezt tudta mondani, hogy tudjátok meg, hogy az Úr kedveltjévé választott. Egyszerűen meg volt győződve arról, hogy Isten nem csak szereti őt, hanem igazán kedveli, és igazán jó terve van az ő életével. És ezek a kifejezések, hogy boldogok, ez azt jelenti, hogy ó, mennyire áldott az az ember. körülménytől függetlenül. Isten szeretete az, ami ezt a helyzetet hozza, ami ezt az állapotot hozza a szívünkben, a lelkünkben. És az első dolog, amiről beszélt a királysági nyilatkozatában, az az, hogy mennyire áldottak azok, akik felismerik azt, hogy lelki szegények. Itt ezekben a mondásokban elmondja azt, hogy milyen jelleme lesz egy olyan embernek, aki a királyságban él. Milyen jellemvonások fognak rá vonatkozni, mik azok a jellemvonások, amik ki fognak munkálódni a szívébe, amik meg fognak jelenni. És itt, ahogy olvassuk ezeket a dolgokat, lehet, hogy valaki azt mondja az egyikre, hogy na, ez az én erősségem, én nagyon lelki szegény vagyok. Vagy valaki azt mondja, na, ez az én erősségem, én nagyon szelíd vagyok, vagy én nagyon békességre törekvő vagyok. De ezek a mondások egy jellemleírást adnak, és nem adnak lehetőséget arra, hogy ne vágyjunk mindegyik jellemvonásra. Jézus azt mondja, hogy aki az én gyermekem, aki része a királyságnak, akinek én vagyok az ura, azokra ezek mind jellemzőek, és azoknak az életében ezt mind-mind formálom. Nem azt jelenti, hogy már mind tökéletesen megjelenik az életedbe, de jelenti azt, hogy ott van az a vágy, az a mélységes vágy a szívedbe, hogy akarod, hogy ezek kiformálódjanak, hogy Isten ilyenné tegyen téged, és vágysz arra, hogy ilyen jellemed legyen. Az első lépcsőnek mindenképpen az, hogy felismerd, hogy lelki szegény vagy. Ez nem azt jelenti, hogy önmagadban nem érsz semmit, meg nem vagy semmire se jó, meg te egy nagy senki vagy a világegyetemben. Nem erről beszél Jézus, hiszen ez nem lenne igaz. Ő a képmására teremtett, öröméből teremtett téged. Hanem, hogy felismerd azt, hogy Isten nélkül lelki szegény vagy. Hogy Isten dicsősége nélkül valami olyan hiány van az életedben, ami sehogy máshogy nem pótolhat. Hogy felismerd azt, hogy szükséged van Jézusra. Hogy felismerd azt, hogy szükséged van Istenre. És aki ezt felismeri, abban ott van az a meggyőződés, hogy nekem nincsenek szellemi előforrásaim. Hogyha valami jót vagy pluszt akarok hozni ebbe a világba, valami értéket akarok teremteni, arra nincsenek meg a forrásaim. Ez a forrás egyedül Jézus. Az Istennel való kapcsolatomból meríthetek csak minden forrásom Isten. És amikor felismered azt, hogy hiány vagy ezeknek a dolgoknak, nincs benned a megfelelő forrás, meg nem elérhető, akkor vágysz arra, hogy Isten adja neked ezeket. Az ilyen ember, aki ezt látja, az tud gyászolni, tud jajveszélkelni az állapota fölött. Hogyha felismeri valaki ezt a helyzetet, hogy ennyire hiány vagyok Isten dicsőségének, és ennyire hiányoznak belőlem ezek a szellemi értékek és erőforrások, akkor az gyászol, az jajveszékel, és keresi Istent azért, hogy ezt megkapja. Ez a mélységes fájdalom az Isten szerinti szomorúság, amit a 2 Korintus 7.10-ben olvasunk. Hogy a 2 Korintus 7.10 azt mondja, hogy az Isten szerint való megszomorodás az, ami megtérést hoz, mégpedig megváltói megtérést. Nem a könnyek, nem a következmények miatt való félelem, nem a rajtakapásnak a fájdalma, hanem az, hogy valaki felismeri, hogy ez hiányzik. És amikor ez a szomorúság ott van, akkor Isten azt mondja, hogy ő megtérést hoz az ilyen ember életébe, és vigasztalni fogja. Aki ezeket mind felismeri, azt tudja, hogy Isten lesz az ő uralkodója, ő fogja őt uralni, és igazán szelíd tud lenni. A szelídről beszéltük azt, hogy az a szelíd ember, aki egy erőteljes személyiség, egy erőteljes indulatok vannak benne, de azok Isten irányítása alatt vannak. A szelídség nem azt jelenti, hogy visszahúzódó félénk, hanem azt jelenti, hogy mindene, ami van, azt Isten irányítása alá helyezi. Az a szelíd ember, aki kész arra, és akarja azt, hogy egy felsőbb hatalom, Jézus hatalma irányítása alatt tudja élni az életét. És ezt egy nem erőteljes személy is ugyanúgy meg tudja tenni. A szelídség az azt jelenti, hogy van bennem egy készség, egy hajlandóság, hogy alávessem magamat Jézus irányításának, Jézus vezetésének. A kérdés az az, hogy te kész vagy-e rá. Isten kimunkálta-e benned ezt a jellemet, hogy kész vagy-e azt mondani, hogy Uram, vezess, irányíts, itt vagyok, és a te hatalmad, a te vezetésed sokkal erőteljesebb, mint az én indulataim, az én ötleteim, az én erőlködésem. És amikor ezt tudod mondani, akkor Isten elvégzi benned ezt a szelíd jellemvonást. És hogyha valaki ezt a készséget mutatja, az csak azért tudja mutatni, mert azt mondja, hogy Isten jobbat akar az életembe, Isten jót akar az én életembe, Isten meg akar áldani az én életembe. És hogyha ezt tudja mondani, akkor tudja Isten hatalma alá vetni az ő saját akaratát. Meg van győződve arról, hogy Isten sokkal jobbat fog neki adni, mint amit ő saját maga valaha is elő tudna teremteni. Ha nincs az a meggyőződés benned, hogy igen, meg vagyok győződve, hogy az Úr a kedveltjévé választott engem, akkor nincs ott az igazi szelídség az életedben. Mert azt gondolod, hogy te sokkal jobban tudod a dolgokat, és sokkal jobban tudod irányítani. A szelídségen túl azt ígéri Isten, hogy a földet fogják örökölni azok, akik ilyenek. Isten akarata be fog teljesedni az életükbe, és nem kell, hogy lemondj dolgokról. Amikor azon gondolkozunk, hogy Istennek átadjuk az irányítást, nagyon sokszor az emberek ezt úgy élik meg, hogy le kell mondjak valamiről, hogy én fogom a rövidebbet húzni, biztos valamiről lemaradok. Isten azt mondja, hogy dehogy, a szelidek fogják örökölni az ő földet, ti fogjátok kapni az ő áldásait, ti fogtok mindent megkapni, akik hajlandók Isten vezetése és irányítása alá hajtani a szívüket. Azt mondja, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Hát aki tisztában van az ő hiányával, hogy mennyire nincs saját szellemi forrása, aki kész arra, hogy e fölött gyászoljon és meghajtsa a szívét Isten vezetése előtt, az szomjazza az igazságot, az vágyik arra, hogy Isten igazsága legyen valóságos, és az az ígéret erre, hogy meg fogja elégíteni ezeket az embereket Isten. Maga ez az igazság utáni éhség vagy szomjúság megjelenik úgy, hogy valakit igaz akar lenni. Vágyik arra, hogy ő maga is igaz legyen, és Isten igazságába járjon. Vágyik arra, hogy Isten elkülönítse saját maga részére az ő tervének, az ő szándékainak. És vágyik arra, hogy azt lássa, hogy Isten igazsága jelenik meg mások életében, a körülöttem élőkben, a világban. Akiben ott van ez a vágy, az 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 ember, aki éhezi és szomjúzza Isten igazságát. És kérdezd meg magadat, hogy te benned mennyi a vágy ezek iránt, a dolgok iránt, hogy mennyire vágysz az igazságban, Isten igazságára, a saját életedbe, a körülötted élők életébe, és mennyire vágysz arra, hogy Isten átformáljon. Aztán Isten azt mondja, hogy ha valaki mindezt megkapja, akkor az már tudja, hogy mi az irgalom. Mert az Isten irgalma, hogy látod, hogy lelki szegény vagy, az is az, hogy tudsz-e fölött megszomorodni, és tudod Isten segítségét kérni. Az is irgalom, ha meg tudod hajtani az akaratos szívedet és az engedetlen életedet Isten akarata előtt. Az is egy kegyelem, az is egy irgalom, hogy éhezed és szomjúzod az igazságot. És nem a saját terveidet szomjúzod, hanem Istennek az igazságát. És hogyha felismered, hogy te kapsz irgalmat, akkor fogsz tudni adni irgalmat, mert tudod, hogy mi az elengedni. Tudod, mi az, hogy nem kapod meg azt, amit érdemelnél, és így másoknak is elengeded azt, amivel egyébként jogosan tartoznának. Az ilyen emberek azt mondja, hogy tiszta szívűek, és ők meg fogják látni az Istent. A tiszta szív egy egyenes jellemről beszél, igazi, tiszta jellemről, egy őszinte jellemről. És ez is fontos, hogy az indítéke mögött nem az, hogy félek, hogy mi lesz a következmény, vagy félek, hogy majd rajta kapnak, ezért nem akarok hazudni, hanem az indítéke mögött az, hogy megláthatom majd Istent. A jutalom az, ami vezér el. Ez az ígér, hogy nekem ez lesz a jutalmam, hogy megláthatom Istent, hogyha tiszta szívű vagyok. Nem a elbukástól való rettegés, nem a következményektől való félelem miatt akarok tiszta szívű lenni, hanem azért, mert megláthatom Istent. Mekkora indíték ez? És Jézus azt mondja, hogy akikben ez ott van, azokban ott van Isten királysága. Akik vágynak ezután, azokban megjelenik az ő királysága. Ezek a jellemek, akikben kiformálódnak, azokat üldözni fogják. És Jézus elmondja, hogy bizony üldöztetés tárgya lesz az ilyen jellem, mert a világnak egy olyan tükröt tart, amitől mindenki más menekül, mert szembesíti a saját gonoszságával, szembesíti a saját önzőségével, a önteltségével, és az ilyen jellemet inkább ki akarják kocolni a soraikból, hogy ne legyen egy állandó emlékeztető, és üldözni fogják az olyanokat, akiknek ilyen a jelleme. A következő részben arról beszél Jézus, hogy mit is jelent ezeknek a fizikai megjelenése, hogy ez az istenfélő jellem, aki a királyságban él, ezek a jellemvonások hogyan jelennek meg a mindennapokban, hogyan lehet ezt észrevenni mások számára. És így olvassuk a 13-as verstől, a Máté 5.13-tól. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne az ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, és ezzel akarja mondani azt ezeken a példákon keresztül, hogy a jellemvonások hogy fognak megjelenni az életünkben. A sóhoz hasonlítja az életünket. Fontos része benne, hogy nem azt mondja Jézus, hogy próbáljatok meg olyan lenni, mint a föld sója, hanem azt mondja, hogy azok vagytok, akik Isten királyságában élnek, akiknek ezek a jellemek ott vannak az életükben és formálódnak folyamatosan, azok a földnek a sói. A só akkoriban egy nagyon értékes dolog volt, gyakran sóval fizettek, sőt a katonákat azzal fizették ki nagyon gyakran egy-egy harc után a római birodalomba, sót kaptak fizetségül, nagyon különleges és ritka, értékes dolog volt. Isten azt mondja, hogy ugyanilyen értékesek vagytok ebben a világban. Azt mondja, hogy föld sói vagytok. El tudom képzelni ezeket a galileai embereket, amint Jézus ott mondja nekik, hogy a világon ti vagytok a legértékesebbek. És persze közben azon gondolkoztak, hogy ja persze, hol vagyunk Rómához képest, hol vagyunk a nagy provinciákhoz képest, persze mi vagyunk a legfontosabbak. De nem Jézus ezt komolyan gondolta, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a legértékesebbek ezen a világon. Egy olyan kincset, egy olyan értéket hordoztok magatokba, ami Isten királysága. Ez az érték, ez a kincs semmi máshoz nem hasonlítható. Ti nagyon értékesek vagytok, és nagyon fontosak vagytok ebben a világban. A só persze másra is használták, például tartósításra. Akkoriban nem voltak hűtők, hanem ezzel tartósították az élelmiszert, a húsokat. Most is vásárba voltam, és lehet kapni ilyen hatalmas sonkákat lesózva, az sóval van tartósítva, és meg van füstölve. A sót az tartósít. És ugyanígy Jézus azt mondja, hogy a ti életeteknek van egy ilyen megtartó, tartósító hatása ebben a világban. Nem tudom, hogy észrevetted-e már azt, hogy nem hívő barátok között vagy, akkor hirtelen a nagyon mocskos viccek meg viccelődések kicsit alább hagynak, mert hogy, ja, bocs, te itt vagy. Jaj, nem akartalak megbántani. Az Istennek a szent lelke az életünkben, hogy ilyen megtartó erővel, egy ilyen tartósító erővel rendelkezik, hogy akárhova letesz téged Isten, ott tartósítja a bűnt, valamilyen szinten visszafogja. Van, aki persze nem zavartatja magát, de hogyha megfigyeled, nagyon sok helyen érződik a Isten szent lelkének ez a tartósító hatása. Gondoljatok bele, hogy a világon hogy szétszórt Isten bennünket, az ő gyermekeit. Az ő királysága mindenütt szét van szorva az egész világon. Ez azt jelenti, hogy Isten szent lelke folyamatosan fékezi a bűnt ebben a világban. Hát ha körülnézünk, látjuk beteljesedni a 2. Timóteus 3-nak a proféciáit, hogy milyenek lesznek az emberek. Hát olyanok, ilyenek lesznek. Teli van bűnnel az egész világ. De mi lesz itt akkor, hogyha Isten a szent lelket elhívja? Mi lesz itt majd akkor, amikor bennünket magához ragad? Hát ez szabadjára lesznek engedve az indulatok. Nem lesz itt Isten szent lelke, ami picit is visszafogja az embereket. Nem lesz lelki ismeret, ami egy picit is visszafogja az embereket a bűntől. Isten itt most tartósítja a világot, annak ellenére, hogy milyen, mennyire szennyező van a bűn által, Isten mégis visszafogja a bűnt ebben a világban. Ugyanúgy a saját életünkben is. Isten uralma, Isten jelenléte visszatart minket a bűntől, és fékez bennünket folyamatosan. Isten arra hívott bennünket, hogy ahogy az ő királyságában élünk, ahogy ezt a jellemünket megmutatjuk a világnak, az ahhozunk egy tartósítást. Ha ugyanolyan vagy a világ, ugyanolyan vagy, mint a világ, akkor mennyi tartósító erőt képviselsz? Akkor az mennyire tart vissza bárkit is a bűntől, ha ugyanúgy éled az életedet, és ugyanúgy benne vagy minden bűnben, mint mindenki más? Az milyen szinten tart vissza másokat? Nem kell ugyanolyannak lenni, mint a világ. Pont arról beszél itt Jézus ebben az ige szakaszban, hogyha valakiben ott van az ő királysága, az más lesz. Az valami teljesen ellentétes lesz. És azt mondja, hogy ezzel tudjuk tartósítani a bűnt, és tudjuk tartósítani, megtartani a világot attól, hogy túl gyorsan szétrohadjon. Aztán azt is tudjuk, hogy a sónak van íze. Azt mondja itt az Úr, hogy ha megízatlanul, mivel lehetne az ízét visszaadni. Hát a sónak íze van, és Jézus erre hívott bennünket, hogy ne csak az ő értékét képviseljük a világba, ne csak visszatartó hatása legyen az életünknek a bűnre vonatkozóan, hanem hozzunk ízt, tegyük ízesebbé az életet, tegyük színesebbé az életet. Hogy amikor az emberek velünk vannak, akkor valami olyat érezzenek meg az életből, amit nélkülünk nem tudnának megérezni. Nem tudom, ettél-e már úgy kaját, hogy sótlan volt. Te iszonyatosan jól elkészített leves, de nincs benne só. Megkóstolod, olyan abszolút fura íze van. Egy picit sót teszel hozzá, hirtelen előjön az összes íz. Valami nagyon-nagyon finom lesz. És Isten az életet is így akarja velünk ízesíteni. Akarja azt, hogy a mi életenkön keresztül mások meglássák az életet olyan szemszögből, olyan látás, olyan szemszögből, ahogyan egyébként nem látnák. Hogy olyan dolgokat fedezzenek föl, olyan dolgokat tapasztaljanak meg, amit Isten szent lelke nélkül nem tudnának megtapasztalni. Nem tudom, én a teremtéssel teljesen úgy vagyok, mióta Isten lelke megnyitotta a szememet, hogy nem győzöm csodálni. Egyszerűen teljesen lenyűgöz az, hogy vagyunk mi emberek összerakva. Ahogy az egyetemen is tanultunk, minden egyes alkalommal teljesen le voltam nyűgözve, hogy egy-egy pici molekulát, vagy egy-egy pici dolgot Isten hogy eltervezett, és hogy megszervezett, hogy az el tudja végezni a feladatát. Képzeljétek el, hogy másodpercenként a szervezet 21 trilliárd kémiai reakció zajlik le egy másodperc alatt. Mióta itt vagyunk, nem is tudom megszámolni, hány kémiai reakció zajlott le itt a teremben. És Isten ezt mind tökéletesen koordinálja. Egyik sem megy félre. Mindegyik úgy történik, ahogy kell. Fantasztikus, hogy milyen tervező és szervező készsége van. De megnézhetsz ugyanígy egy virágot, vagy bármit. Az ő teremtésében lehet gyönyörködni. Nem lesz elég szerintem a világ, az örökké valóság sem lesz elég arra, hogy ezeket felfedezzük és rácsodálkozzunk. Isten arra hív bennünket, hogy ugyanígy a lelki dolgokra rácsodálkozva, az érzelmi vetületekre rácsodálkozva, megértsünk olyan dolgokat, amit Isten nélkül nem lehet megérteni. És Isten a világba is azért tesz bennünket, hogy így módon is sók legyünk, hogy hozzunk ízt a világba. Mutassunk olyan dolgokra rá az életünkkel, amiket egyébként Isten nélkül nem látnának az emberek, és nem tapasztalnának. Hogyan veszítheti el egy só az ízét? Ez egy fura dolog, nem, hogy elveszti a só az ízét. A mi sónk sose veszti el az ízét a konyhában, az ugyanolyan sós 10 év múlva és 20 év múlva is. De akkoriban a sót nem a tengervíznek a lepárlásából nyerték, hanem mindenféle sóbányából szedték össze, ami tel is tele volt szennyeződésekkel. És bizony, hogyha a szennyeződések közül a könnyebben oldódó sót kioldották, akkor csak a szennyeződések kevesek maradtak ott, és azoknak nem volt sós ízük. És pontosan erről beszél Jézus, akiknek mondta, pontosan tudták, hogy miről van szó. Hogy bizony, hogyha ebből a bányászott sóból kioldódik a só és oda van, akkor a szemetet ki lehet dobni, annak már nem lesz sós íze, hiába teszem bele akármibe, az már csak szennyeződés. És Jézus ugyanezt mondja nekünk, hogy ha megízetlenül az életünk, akkor ez mire jó? Isten azt mondja, hogy vágyik arra, hogy ez a jellem ott legyen az életünkben, a mindennapunkban, hogy ezt az ízt tudjuk képviselni ebben a világban. És el tudom képzelni a tanítványokat, ahogy ezt hallgatják, és gondolkoznak, hogy mi galileaiak, persze. Mi vagyunk az egész világnak az értékei, mi vagyunk az egész világnak a megtartói, mi vagyunk az egész világnak az íze, szegény világ. Tudod, ha ránk van ez bízva, hát akkor elég siralmas lesz az íz is, meg a megtartás is, ahogy magunkat ismerve ez az érték se túl nagy, amit képviselünk. Meg voltak döbbenve, de Jézus nem. Ő pontosan tudta, hogy miről beszél. Tudta, hogy kiknek mondja, és azt is tudta, hogyha Isten országa és királysága így megvalósul az életükbe, és ez a jellem ott lesz, akkor valóban a világ sója, a föld sója lesznek, és fognak menni, és ezt a hatást el fogják érni, ugyanúgy, ahogy a mi életünkben is. Pontosan ugyanezekre vágyik Isten. A 14-es verstől azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, és nem rejthető el a hegyen épült város, és lámpással azért gyújtanak meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. A következő jelző talán a tanítványokat, vagy az akkori hallgatóságot még inkább megdöbbentette. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világosságai. Nem elég, hogy a föld sója vagyunk, hanem a világ világossága is mi vagyunk. Ezt a kifejezést Jézus saját magára használta. Azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Ezt mondta a János 8-ban, a János 9-ben. Saját magát nevezte Jézus a világ világosságának. De egyébként ezt a titulust, hogy a világ fénye, vagy a világ világossága, ezt nem Jézus fedezte föl, hanem ezt a rabbik kezdték el használni, és a farizeusok azokat a rabbikat, akik ilyen nagyon szuper, hiper nagy rabbik voltak, azokat hívták az univerzum lámpásainak. És az egyik ilyen rabbit, akit így hívtak, az a Júdás rabbi volt, a másik pedig a Jokánán rabbi, őket nevezték a világegyetem lámpásainak. Ők voltak a fény, a világosság. Természetesen ezt mindenki tudta, ez olyan cím volt akkoriban, hogy mindenki tudta, hogy Kossuth díjas rabbik lennének, de nem, ezek az univerzum lámpásai címet viselték. És akkor Jézus odaáll a tanítványok elé, és azt mondja nekik, hogy hát nem azok a rabbik az univerzum lámpásai, hanem ti vagytok. Ó, ez nagyon meglepő fordulat. Az, hogy Jézus magáról mondta, hogy ő a világ világossága, azt gondolja az ember, hogy persze hát rendbe rakta ezt a téves gondolatot, mert nem Júdás rabbi, meg Jekónán rabbi a univerzum lámpása, hanem nyilvánvalóan Jézus. De az, hogy utána azt mondja, hogy ti vagytok ezek, az azért elég megdöbbentő volt egy galileai kis paraszt gyereknek, hogy te leszel a világ reménysége. Te fogsz itt világítani mindenkinek. Ezért ezen eléggé megdöbbentek. Ezzel Jézus egy kicsit helyre akarta tenni azt az elgondolást, hogy mi nem csak azért vagyunk itt, hogy Jézusnak az arca ránk ragyogjon, nem csak azt akarja, hogy ránk világítson és nekünk fényt hozzon az életünkbe, hanem azt is akarja, hogy ezt a fényt, ezt a világosságot továbbadjuk. Az, hogy mi vagyunk a világ fénye, meg mi vagyunk a lámpások, ez azt jelenti, hogy azt akarja Isten, hogy tovább is adjuk a fényt, ne csak fogadjuk, hanem adjuk is tovább. A lányaimnak a szobájába felragaszgatták a szekrényeim fluoreszkáló csillagokat. És akkor ugye világítjuk zseblámpával lefekvés előtt, hogy töltsük őket fényel, és akkor mikor lekapcsoljuk, akkor hú, de gyönyörűek, milyen szépek. De hogyha az egyik csillagot elrejtjük a párna alá, és elővesszük a sötétbe, az nem fog világítani semmit. Az teljesen sötét marad. Ezek a csillagok is csak akkor tudják ragyogni a fényt, hogyha előtte kapcsolják. kaptak fényt. És ugyanígy vagyunk mi is az ő világossága. Hogyha Isten kimunkálja bennünk ezeket a jellemvonásokat, és formája alakítja bennünk, ha ő az Úr az életünkben, ha világít az életünkben, ha időt töltünk vele, és engedjünk, hogy ránk ragyogjon az ő arca, akkor tudjuk azt a tovább ragyogást produkálni. Csak akkor tudjuk visszatükrözni ezt a ragyogást. Egyik alkalommal, mikor ima alkalomról mentem haza gyalog, láttam a hold, a teli hold volt, és ez jutott eszembe, hogy a hold önmagában nem világít, neki nincsen saját fényforrása, ő csak úgy tud világítani nekem teli holdkor, hogyha a nap ráragyog és visszatükrözi ezt a fényt. Hogyha eltakarja a holdat a naptól valami, akkor holdfogyatkozás van, akkor nem világít semmit. És ugyanígy nálunk is keresztény fogyatkozás van, hogyha az Úr meg közén bekerül valami. Nem világítunk. Oda a fény, amit kapunk, amit tudnánk tükrözni. És Isten azt mondja, hogy úgy leszünk a világ világossága, hogyha ezek a jellemek ott formálódnak bennünk, és nem azt akarja, hogy fogyatkozás legyen, se teljes, se részleges. Itt is azt mondja Jézus, hogy azok vagytok. Nem azt mondja, hogy próbáljatok meg azok lenni. Hát Isten tudja, hogy most hiába próbálnék erőlködni, hogy még egy pár lumennel több menjen, nem fog menni. Több lumennel nem fog menni a világítás, csak akkor, hogyha Isten világít rám, és Istennel való kapcsolatom sugározódik ki az én életemből. Erőlködni ezen nem tudsz. Nem tudsz több fényt produkálni. Neked saját magadból nincsen fényforrásod. Csak hogyha Isten ragyog rád és formál, azt tudod továbbadni. És Isten vágyik is arra, hogy világítsunk a körülöttünk lévőknek. Még érdemes meg is kérdezned magadtól, hogy ki az, akinek te világítasz. Ki az, akit Isten köré tett, vagy oda tett a közeledbe, hogy világíts neki, hogy ragyogj az ő életébe. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyél vele, hiszen azt mondja, hogy igazából nem azért gyújtják a lámpást, hogy elrejtsék a vék alá, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék. Ebben ott a szándék, ott van az a szándékosság, hogy én világítani akarok, mert a lámpát azért gyújtják, hogy világítson, hogy feltegyék a lámpa tartóra. Ott van ez a szándékosság a szívedben, hogy te nem csak úgy élek, aztán valaki csak meglátja, csak észrevesz, hogy keresztény vagyok, hát ha nem, akkor még formálódnom kell, hanem ott van ez a szándékosság, hogy úgy akarok élni, hogy világítsak. Mert ez a szándék ott lehet bennem, én a lámpatartón akarok lenni, én azt akarom, hogy Isten használjon, hogy tudjak világítani a körülöttem lévőknek. És ez egy nagyon fontos dolog, és meg is kell kérdeznünk magunktól, hogy ez a szándékosság ott van bennünk. Ott van ez a vágy bennünk, hogy én a lámpatartón akarok égni. Én azt akarom, hogy Isten rám ragyogjon, hogy az utána visszatükröződve másoknak világosság legyen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a só is, meg a fény is arról beszél, hogy valami más vagy. Ott a fényen talán még inkább látszik, hogy Isten azt akarja, hogy a sötétbe fény gyújjon, hogy felfedődjenek dolgok, hogy láthatóvá legyenek dolgok, észrevehetőek legyenek a dolgok. Biztos te is tapasztaltad, hogy milyen az egy kop sötét lépcsőházban megpróbálni kitapogatni, hogy hol a lépcső. És még akkor nem tudhatod, hogy a lépcsőre nem tettek egy-két téglát, amire nem számítasz. Amikor felkapcsolod a fényt, akkor látod, akkor tudsz közlekedni. És a fény és a sötétség az teljesen két különböző dolog. És Isten azt akarja, hogy különbözőek legyünk, és nekünk keresztényeknek törekednünk kell arra, hogy mások legyünk. Mert ezzel tudunk világítani, hogy a fényt hozzuk ebbe a világba, és sóként vagyunk ebben a világban. Hogyha valaki próbál olyan lenni, mint a világ, és mindig megpróbál úgy viselkedni, mint a világ, abban nincs különbség. A szándékosság, hogy a lámpa tartón legyek, és fényt hozzak az életemmel, ez a szándékosság az, ami a fényt hozza a körülöttem lévőknek. A célja a fénynek az az, hogy megvilágítson dolgokat, hogy nyilvánvalóvá tegyen dolgokat. Krisztus tudja azt, hogy az embereknek, nekünk, legyünk konkrétak, az a célunk, az a hajlamunk legtöbbször, hogy elrejtsük a fényt. Tehát ő tudja, hogy ez egy hajlam bennünk, hogy meggyújtjuk, véka alá próbáljuk dugni. Egyébként nem mondaná, hogy nem azért gyújtjuk. Azért mondja, mert tudja, hogy a bűnös természetünknek az a hajlama, hogy elrejtsük a fényt. De Istennek a tervében, így a elképzelésében a titkos keresztény hadművelet ez sehol nem szerepel. Tehát ez nincs úgy, hogy hát titokban keresztény vagyok, majd csak kiderül, majd csak rákérdez valaki. Nem. Azt mondja, hogy azért, hogy a lámpatartóra tegyük, azért gyújtják a lámpát, és Isten tudja, hogy, vagy sólámpa, igen, tehát, hogy az még fontosabb, hogy ott legyen a vágy bennünk, és akkor egyszerre lehet só meg világosság, de titok az nincsen. Egy ilyen élet, amit ezt a boldog mondások jellemez, az az, ami világítani tud. Azt is fontos észrevenni, hogy azt mondja Jézus, hogy a világnak leszünk a világossága, és a földnek leszünk a sója. Nem titokban kell csinálni a dolgot. Tehát ez nem olyan, hogy akkor tudok jól világítani, mikor gyülekezetben vagyok. Vagy ú, de jól tudok a keresztény kis otthonomba só lenni. De nem ezt mondja Isten, azt mondja, világban legyetek azok. Azt akarja, hogy kint mások lássák a különbséget, mások érezzék a különbséget, és hogy felfedődjenek dolgok, olyan dolgok, amiket azelőtt nem láttak. Isten világossága hadd fedjen föl az életükből olyan dolgokat, amiket nem vettek észre. Azt mondja, hogy a hegyre épített várost elég nehéz eldugni, nem lehet elrejteni. Amikor Jézus tanított, akkor ahol Jézus tanított, ott volt egy város, a Szafet nevű város, ez az ősi Betúliának a városa, ez egy hegyen épült. Ezt a várost messziről is, közelről is lehetett látni. Ezt egyszerűen nem lehetett elrejteni, ott volt a hegy tetején, messziről, közelről mindig látható volt. És Isten nem is akarta, hogy elrejtett legyen, ugyanúgy, hogy azt se akarja, hogy az ő bennünk lévő királysága, ahogy kiformálódik, az se legyen elrejtett. Az is hagy legyen látható. Direkt ezzel a céllal munkálkodik bennünk, hogy mások számára is nyilvánvaló legyen. Keresnünk kell azt a lehetőséget, hogy hogyan és miként tudunk világítani a körülöttünk lévő életében. Érdemes azt is megfigyelni, hogy kihangsúlyozza azt, hogy a házban legyen fény. Azért gyújtják, hogy a házban legyen fény. Vannak sokan, akik mindenki más fele szolgálnak, meg nagyon kedvesek, de mondjuk feleségként a férjük fele nem nagyon világítanak, mert velük állandóan macerák, meg állandóan gúnyolják, meg tiszteletlenek velük szemben. Odahaza hol van a világítás? Vannak ugyan férfiak is, akik megváltják a világot, meg missziós utakra mennek, csak éppen odahaza nem szeretik a feleségüket. Találkoztam olyan misszionáriussal, nem tudom, hogy összefutottál-e már ilyen emberekkel, hogy mondjuk, hogy már háromszor elvált, meg most sincs felesége, most is egy élettársa van, de szereti az Urat, meg hirdeti az evangéliumot, mert mindenkit érjen meg. Ez egy nagyon érdekes felállás, hogy élettársal él együtt, meg a házasságai romokban. Ő egy a világ megváltó, csak éppen a saját otthonába képtelen világítani. Ezzel valami gond van. És nagyon sokan vannak, akik odahaza nem tudnak világítani, meg odahaza nem tudják megélni a keresztény életüket, mert zavarja a másik. Ezért inkább menekülnek a minden más szolgálatba, hogy ne kelljen otthon lenni, mert minél kevesebbet vagyunk otthon, annál kisebb a súrlódási felület, úgyhogy menekülés otthonról. És akkor én vagyok a nagy keresztény, szolgálok mindenütt. Isten azt mondja, nem, elsősorban a házban kell világítani, és majd akkor utána lehet tovább lépni. Amerikában van ez a jelenség nagyon gyakran, hogy a pásztor gyerekek azok ilyen teljesen rebellisék lesznek, meg elfordulnak az úrtól, a kereszténységtől, mindegy, hagyják őket békén. És én emlékszem mai nap is az esküvőnk napjára, amikor összeadott bennünket a István, meg Jancsi, és az egyik fő gondolat az ott maradt bennem, hogy figyeljünk oda a sorrendre. És a sorrendben a család az megelőzik megelőzi a szolgálatot, meg megelőzi a munkát. És hogy ezt nem lehet felborítani, ezt a sorrendet, mert a családom is a gyülekezet része. És amikor a gyülekezetnek szolgálok, akkor a családomat nem mondhatom, hogy bocsit, velétek nem szolgálok, most szolgálat van. A családom is a szolgálat része, a legfontosabb szolgálatom a családom fele van. Képzeljétek, a lányaim ugyanúgy ennek a gyülinek a részei, mint bármelyikőtök, vagy a feleségem ugyanennek a gyülekezetnek a része. És megtalálni azt a hangsúlyt, hogy mit jelent az, hogy az Urat szolgálni, meg a családot szolgálni, hogy ez hol van, ez Isten lelkére kell támaszkodni, és ő benne bízni. És az egyik legcsodálatosabb dolog az, amikor Isten lelkébe tud vezetni valakit. És ez mindenki életében ugyanígy igaz. Először oda-haza kell világítani. A legszomorúbb nekem az lenne, hogyha nagy szolgálatok közepette több száz ember, meg több ezer ember megtér, csak éppen pont a gyerekeimmel nem tudom, hogy mi van, vagy hogy mi az, ami nyomja a szívüket, vagy mi az, amivel lelki gondozni kellene őket, vagy imádkozni kellene, vagy imádkozhatnék értük, és szolgálhatnám őket. Vagy éppen a feleségem ugyanebben a helyzetben, nagyon szomorú lennék akkor. Érted, ez olyan, hogy megváltod a világot, de közben pont azokat, akiket Isten rád bízod, azokat veszni hagyod. És Isten mindannyiunknak ezt az elhívást adta, hogy a lámpatartóra, otthon, a házban világítsunk. És azt mondja, hogy ott legyenek nyilvánvalóvá Istennek királysága, Istennek az irányítása az életedben. És tudod, egyébként azok látnak a legtöbbet, akik otthon, akikkel otthon együtt laksz, már remélhetőleg, már van, aki elmenekül otthonról, de remélhetőleg ők tapasztalnak legtöbbet a te életedből. Ők látják leginkább, hogy hol jár Istennek ez a munkája a te életedben, amiről itt a boldog mondásokban beszél Jézus. Aztán tovább megy, és azt mondja Isten, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez egy nagyon szemrevaló mondat. Most itt először olvassuk azt, hogy Isten a mi atyánk, mi pedig a gyermekei vagyunk. Ez a legelső kontextus, amiben ez megjelenik, hogy úgy éljük az életünket, hogy a mennyei atyánkat dicsőítsék. Amikor ránk néznek az emberek, akkor Istent dicsőítsék, mint a mi atyánkat. Hogy amikor ránk néznek, az legyen az első, ami eszükbe jut, hogy én az ő gyermeke vagyok, ő meg az én édesapám. Hogy lássák ezt a kapcsolatot. Hogyha megvan ez a kapcsolat, akkor fogják dicsőíteni őt, mint a mennyei atyámat. Akkor fogják ezt a kapcsolatot, ha ezt észreveszik, akkor látják Istent az én atyámnak. Hogyha csak úgy dicsőség az Istennek, de közben ki az az Isten, semmi közöm hozzá. Jézusnak az a vágya, hogy ez a szoros kapcsolat az atya meg köztem meg legyen, hogy amikor rám néz valaki, akkor tudja, hogy az Istennek egy gyermeke, akit kedveli az apja, akit szeret az apja, aki meg van győződve arról, hogy az édesapja őt szereti. Tudjátok meg, hogy kedveltjévé választott engem az Úr, akiben megvan ez a meggyőződés Isten szeretetében. És amikor rám néznek az emberek, akkor lássák ezt, és dicsőítsék a mennyei atyát. Ezt jelenti világítani. Nem azt jelenti világítani, hogy én tökéletes vagyok, tudod, én vagyok a Mr. Tökéletes keresztény, egy keresztény nem csinálja ezt, nem csinálja azt, ezt csinálja, azt csinálja. Nem erről szól a világítás. Nem arról szól, hogy én tökéletes vagyok. Nem ezt kell világítani, hanem azt kell világítani, hogy teszem azt, amire Isten hív, élek úgy, ahogyan Isten vezet, utat engedek az életembe, és amikor az emberek látják, hogy hogyan élek és mit teszek, akkor észrevegyék, hogy én az atyával egy gyerek-szülő kapcsolatban vagyok, hogy az én édesapám, és hogy hozzámegyek akkor, ha baj van, hozzárohanok akkor, amikor szükségem van segítségre, ha elrontottam valamit, rohanok hozzá segítségért, nála bújok el, nála találok menedéket, tőle kapom az erőt, a biztonságot, hozzá tudok fordulni. Amikor ezt látják az emberek a cselekedeteimben, a mindennapokban, akkor tudják az én mennyei atyámat dicsőíteni. Ez a világítás, meg ez a show dolog nem a beszédről szól. Majd arról is lesz szó, majd Jézus arról is beszél. Ez az életedről szól. Arról szól, hogy hogyan élsz. Konkrétan mit csinálsz. Konkrétan hogy reagálsz dolgokra. Hogyha valami szörnyűséges dolog történik, akkor gyerekedre ráüvöltesz, elkezdesz vele kiabálni, hogy csináltad ezt. Vagy pedig azt mondod, hogy szelíd leszek, engedem, hogy Isten kontrollálja az egyébként nagyon jogos haragomat, de akkor ezt kontrollálja Isten, majd rájövök, hogy annyira nem is jogos, mert az Úr is megbocsájtott nekem, akkor ezt is megbocsájtja, de utána a gyerekemnek azt tudom mondani, hogy hát legközelebb vigyázni kell, de tudod, mit imádkozzunk, ne törj össze ezen, ne legyen félelem benned, hanem gyere imádkozzunk, még jó, hogy megőrzött téged az Úr ettől, megőrzött attól, legközelebb így, meg úgy tudsz jobban figyelni. Ez egy cselekedet. Ezt meglátja a gyerek a szülő életébe, és lehet, hogy nem fogja kimondani, hogy dicsőség neked Jézus, hogy nem ütött agyon, de ezt fogja gondolni, és azt fogja gondolni, hogy ú, de meg van győződve arról, hogy Isten nem üti őt agyon, akkor én is meg lehetek győződve az ő irántam való szeretetéről. Ugyanez a munkahelyeden, ugyanez bárhol, bármiért. Ha valaki beteg, mi az első dolog, ami eszedbe jut? Valaki influenzás. Ú, igyások C-vitamint meg, tehát meg ez az első dolog, vagy gyere imádkozzunk. Imádkozhatok, érted? Most itt, mert tudom, hogy Isten meg tud gyógyítani, tud adni erőt meg, segítséget a fájdalomban. Ez egy reakció. Bárhogy éled az életedet, az életed bármilyen területét. Ezek a cselekedeteid, azok, amik világítanak, ezek azok, amiket látnak az emberek. És ez fogja felfedni azt, hogy mi van a szívedben. De ez fogja felfedni azt is, hogy Isten mit munkál az életedben. És ez az, ami fényt, meg világosságot tud hozni. Hát, hogyha egy gyerek látja azt, hogy a szülő így bánik vele, egy szülő Isten szerint bánik vele, másik gyerek meglátja, az irigyelni fogja, és azon fog gondolkodni, hogy az én apám miért nem ilyen. És utána elkezd gondolkodni, és látja a fényt, és azt mondja, hogy ó, én is erre vágyok. És akkor lesz lehetőség beszélni róla, lesz lehetőség Istenre mutatni, mint mennyei atyára, aki ezt meg tudja tenni az életemben. Hogy ugyanez legyen egy munkatárs, vagy legyen egy családtag, vagy egy szomszéd. Isten az a vágya, hogy mi világítsunk, és hogy amikor ránk néznek, és látják a jó cselekedeteinket, akkor dicsőítsék a mennyei atyánkat. Jó cselekedetek akkor tud az ember csinálni, hogyha van rá forrása. Hogyha felismeri, hogy saját magának nincs forrása, ezért Istenre van utalva. Ha kér tőle, hogyha Isten előtt meghajtja a szívét, hogy vezess és alakíts engem, formálj, használj úgy, ahogy tudsz, hagyd tudjak irgalmat mutatni másoknak, hagyd tudjak tiszta szívvel, őszinte jellemmel lenni másokkal szemben, hagyd tudjak békességre igyekezni, és hogy tudjak vágyni az igazságod iránt. Hogyha ezt látják az emberek megnyilvánulni a mindennapi cselekedeteidben, akkor világítasz. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell prédikálni mindenkit, tudod, hogy azt rosszul csinálod, azt rosszul csinálod. Ez nem világítás, ez maximum kárhoztatás, dicsőséges szolgálata, de azt elvégzi az ellenség, meg elvégzi a lelkiismeret. Inkább el lehet mondani, hogy Isten mi az, amit csinál, mi az, amit Isten tett, és mi az, amit Isten tenni akar a te életedben is. Ahelyett, hogy kárhoztatnánk az embereket, lehet hozni őket Istenhez, és lehet közelíteni őket Istenhez, nem pedig elfeledtasszítani őket azzal, hogy te nem vagy békességre igyekvő, te ezt nem csinálod, azt nem csinálod. Isten lelke felfedi ezeket a dolgokat, ugyanúgy, ahogy felfedi az én szívembe is, amikor ezt tanulmányozom, meg a tiedbe is. Végigolvasod, és csak a fény tódul be a szívedbe, hogy fú, itt még jó lenne, ha az Úr formálna jó sokat rajtam, meg itt is, meg ha világítanék, hogy ú, de jó lenne. Mert imádkozzunk ezért, hogy Isten királysága így megvalósuljon az életünkben, és hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat, mint édesapánkat akkor, amikor ránk néznek. Köszönjük neked, Jézus, a te szerelmedet, és azt, hogy te ilyenné akarsz formálni bennünket. És köszönjük, hogy te neked nem csak az volt a vágyad, hogy elmondd, hogy milyen az, akiben te uralkodsz, hanem az is a vágyad, hogy ezt tudjuk alkalmazni a mindennapokban. Köszönjük neked, Jézus, hogy az a vágyad, hogy minden egyes cselekedetünkbe, reakciónkba, megnyilvánulásunkba beépüljön a te lelkednek a munkája, és hogy a szívünk mindig te előtted meghajtva kész legyen neked engedni. De amikor ránk néznek az emberek, akkor vegyék észre azt, hogy mi gyermekeid vagyunk, akiket szeretsz. Olyan gyermekek, akik meg vannak győződve a te szeretetedről. És olyan gyermekek, akik bíznak benned, és rád támaszkodnak. Olyan gyermekek, akik nem csak élvezik azt, hogy fényt kapnak, meg áldást kapnak, hanem akik önzetlen módon készek ezt továbbadni másoknak, felismerve azt, hogy minden, amit kapunk, azt azért kapjuk, hogy jó sáfárként másoknak is áldás lehessünk, és oda tudjuk vezetni őket a te trónodhoz. Amikor ránk néznek az emberek, add Uram, hogy ne a tökéletességet lássák bennünk, hanem a te munkádat, az legyen nyilvánvaló mindenki számára. Az az atyai munka, amit a gyermekeid életében végzel. Köszönjük, hogy adod ezt a meggyőződést, hogy bátran mondhatjuk, hogy tudjátok meg, hogy kedveltjévé választott engem az Úr. Kérünk téged, hogy használj bennünket, Uram, sóként, az értékben, az visszatartásban, az íz tekintetében, használj bennünket fényként, közösen, gyülekezetként, mint egy fegyre épített városként, hadd világítsunk, és ne csak mint gyülekezet, hanem minden egyes hívő testvérrel együtt, hadd világítsunk, Uram, hadd tudjunk világítani az otthonainkban, a családunkban, és szeretnénk, Uram, hogyha formálnád bennünk ezt a készséget, hogy legyünk készek hordozni ezt a fényt. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt a munkát végzed, és hogy a te kezedbe bátran tehetjük a szívünket, hiszen a szelidek azok nem veszíteni fognak, hanem örökölni fogják a földet. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Amen. Az elkövetkezendőkbe kiosztjuk az úrvacsorát, és együtt fogjuk majd magunkhoz venni. Lehet más is, mert ki tudunk keresni.